Üdvözlöm Önöket, Boros Péter vagyok, ez a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja. Az úgynevezett bedrótozott nemzedék, vagyis a mai tizenévesek életében annyira jelentős szerepet tölt be az elektronikus kommunikáció, hogy élő szóban nehezen tudják kifejezni érzelmeiket, állítja a klinikai szakpszichológus. Kalamár Hajnalka szerint azonban az érzelmek árnyalt kifejezése pozitívan befolyásolja a szervezet egyensúlyát, és öngyógyító folyamatokat indít be. Sánt András interjúja következik a szóbeli kommunikáció jelentőségéről.
Gyakorlatilag azok a kutatások, amik a Z-generációval foglalkoznak elsősorban, egymástól teljesen függetlenül valamilyen kontextusba kimondják azt, hogy mivel ez a kommunikáció az Z-generáción belül online funkciókban történik, ikonokkal megtűzelve, ezért ez a kommunikáció kevesebb érzelmet fejez ki, kevesebb szóval történik, sokkal gyakrabban ilyen szlengekben, utalásszerűen, és hát ritkábbak az ilyen kifejtős, hosszabb beszélgetések. Bedrótozott nemzedéknek is hívják ezt a nemzedéket, és azt gondolom, hogy egyszerűen ezt hozta az élet, vagy szokták mondani, ez dobta a gép, vagy ez egy ilyen nemzedék, és ezt így kell szeretni, és így kell elfogadni, hogy ők gyakorlatilag egy adott valós időben több csatornán is tudnak kommunikálni többféleképpen, és számukra ez teljesen természetes. Viszont hát ehhez az esetek többségében valahol vannak egy szobában egy okostelefonnal, egy szerkentyűvel összezárva, és így kommunikálnak. Viszont ez egy másfajta készségrendszert jelent, mint amikor mondjuk találkoznak egymással, és mondjuk egy fiú és egy lány ül a tavaszi napsütésbe a padon, és valamit meg kéne fogalmazni egymással.
A szűkös szókincs egyébként inkább az érzelmek kifejezésére igaz?
Nézze, én nem vagyok nyelvész, tehát én semmiképpen nem mernék most így ex-katedra kijelentéseket tenni, de gyakorlatilag az ezzel foglalkozó szakirodalom mindenhol utal arra, hogy maga a szókincs is csökkent, tehát nagyjából a nyelvészek azt jelzik, hogy egy olyan 1500-2000 szóval bárki vidáman eléldegél, mondjuk hasonlítsuk ezt az Arany Jánosi 22000 használt szóhoz, tehát nyilvánvalóan sokkal kevesebb, de én inkább tapasztalatból beszélek, hogy akkor, amikor beszélgetek mondjuk egy 15-16 éves fiúval arról, hogy hogy érezte magát például karácsonykor, mi minden történt, akkor én sajnos gyakran tapasztalom azt, hogy ezt ilyen minimál szókincsel mesélik el, hogy nincsenek történetek. Tehát az, hogy elmeséljenek egy történetet árnyaltan, érzelmeket kifejezve, az nem természetes.
Nem lehet, hogy emögött az is van, hogy valójában sem élik meg igazából a valódi mindennapokat?
Én ezt nem merném kijelenteni, sőt, úgy gondolom, hogy ugyanolyan konfliktusaik, érzelmeik, szerelmeik, megélt történeteik vannak, csak ezt másfajta módon kommunikálják. Na most ezzel nekem a következő a problémám. Úgy gondolom, és azt tapasztalom, hogy valójában az érzelmeknek a sok színű, árnyalt kifejezése abszolút hatással van a szervezetünknek a sejtszintű egyensúlyára. Mondok egy példát. Történik valami velem, és azt mondom, hogy tök jó volt. Ez is kelt bennem valamilyen hatást a szervezetemben. Már is elindul ez az üzenet, ez egy pozitív üzenet a szervezetemben, és hatással van az egyensúlyomra, a működésemben. De ha azt mondom, hogy nagyszerű volt, vagy azt mondom, hogy felemelő volt, vagy azt mondom, hogy hú, annyira újongtam, nagyon jól éreztem magam, akkor ez az érzelemmel való telítettség, ez az előző hatást, amiről beszéltem, azt így szorozzuk meg ezerrel. És ez reálisan például beindítja az öngyógyító folyamatokat.
Egyébként nekem is vannak személyes példáim, ugyanis édesapa vagyok, és hát hogyha ennyi privatizálás belefér, van egy nagyobbik lányom. A csetelésről azt hiszik, hogy tökéletesen tud helyettesíteni egy igazi személyes beszélgetést, de vajon tényleg teljes értékű-e?
Hát magát az üzenetet azt átviszi. Mi kételkedhetünk benne másik generáció lévén, de azt az üzenetet, amit át akarnak küldeni, azt átviszi, de a kérdés az az, hogy miért ne lehetne ezt gazdagítani. Megint csak a saját tapasztalatomat fogalmazom meg, hogy a nemzedékek közötti határ áttörése nézetem szerint mindig úgy történik, hogy az idősebb nemzedék kezdeményez a fiatalabb nemzedék felé. Tehát, hogy mi megyünk be az ő szobájukba, mi próbálunk ott egy közösséget, egy együttműködést kialakítani velük, és hogyha már van a bizalom, akkor már mi is tudunk egy erősebb hatással lenni. Fordítva nem történik meg. Ez mindenkori probléma, hogy az idősebb generáció elválasztja magát helytelen fejcsóválással az újabb generációtól, és akkor két külön szomszéd vár lesz. Miközben az új generációnak hatalmas bizonytalanságai vannak, pont az érzelmek kifejezési problematikája miatt.
Végső soron akkor baj van a technikával, vagy sem? Tehát elválaszt, vagy összeköt?
Ez a legjobb kérdés, amit feltehetünk magunknak. Én egyszerűen szeretek abba hitni, hogy összeköt. Mi ne választjuk el magunkat a technikától, vállaljunk közösséget a következő nemzedékkel, és hogy próbáljunk meg viszont ennek a technikának a sokszintű felhasználásával beszélgetéseket is kezdeményezni. Tehát mit tudom én, például ha beszélünk arról, hogy milyen nyaralást tervezünk, vagy milyen biciklitúrát, akkor együtt meg tudunk nézni az interneten térképeket, tudunk nézni fotókat, hol fogunk megszállni, megtervezzük, és ez egy nagyon jó ízű beszélgetéshez, igazából az internetes keresgélés az csak a tervezéshez egy háttér. A lényeg a beszélgetés lesz, és ide be lehet vinni érzelmeket, kifejező szavakat, el lehet mesélni, hogy milyen jó volt, amikor együtt nyaraltunk a tavaly, vagy ezelőtt 10 évvel. Érti, mire gondolok?
Abszolút.
Tehát valahogy így látom ezt.
Abszolút, és erről talán szegről végről ide tartozik, eszembe jut az, hogy filmekben látjuk például, hogy Amerikában gyakran kapnak olyan iskolai feladatot a gyerekek, hogy szembeforduljanak az osztállyal, tartsanak előadást bizonyos témában, akár a nyaralásukról. Ez például követendő példának tartja?
Nagyon, és a jelenlegi iskolarendszernek az egyik hiányossága, de ezt azért a pedagógusok is úgy gondolom, nem csak hogy észlelik, hanem meg is fogalmazzák, hogy nagyon kevés szóbeli manifestációra van lehetősége a gyerekeknek. Tehát valójában dolgozathegyek vannak, meg írásbeliség van, viszont szóbeli kommunikáció, valós időben történő kommunikáció nincsen. Nem kapnak visszajelzést, nem kell szemkontaktust teremteni, és mit tudom én, felsőoktatásban, amikor egy főiskolás hallgató először éli meg, hogy egy pár perces prezentációt kell készíteni, akkor világvége van. Pedig, hát ezt lehetne már 5. is csinálni.
Kolomár Hajnalka klinikai szakpszichológust hallották. A nyelvész is egyetért azzal, hogy kevésbé választékos a mai fiatal generáció szókincse. Balázs Géza ugyanakkor emlékeztet arra, hogy már a 70-es években is a nyelv szürkülésére, a szókincs apadására figyelmeztettek a szakemberek. Gál Ildikó interjúja.
Induljunk ki abból, hogy viszonylag régóta szoktak észrevételeket tenni azzal kapcsolatban, hogy szűkül a szókincs. Most én hivatkoznék egy konferenciára, ahol észrevételek alapján fogalmazták meg azt a 70-es években korunk kommunikációs zavarai című konferencián, hogy szürkül a szókészlet, különösen a fiataloknál, kevesebb jelzőt használnak, ezt megfigyelték. És szerintem ezt az álláspontot akkor is, meg most is a pedagógusok megerősítik, hogyha van egy fogalmazás, akkor nehezebben fogalmaznak, hogyha le kell írni valamit választékosan, akkor a klisék jönnek elő, és mondjuk a jelzők azok visszaszorulnak. Pedagógusok panaszkodnak arra, hogy a toldi esetében, hogy egy kicsit aktuálisak is legyünk, Arany János 200. születésnapján, a toldi esetében egyre több szót, kifejezést kell megmagyarázni. Tehát vannak ilyen észrevételek. Ezeknek az oka egyébként nyilván sokrétű.
Ha itt a pedagógusi tapasztalások szerint és valamelyes kisebb a fiatal generáció szókincse, ez azt jelenti, hogy az önkifejezésük is szegényesebb ezeknek a fiataloknak?
Óvakodnék nagyon sommás kijelentést tenni, de azt hiszem ebben van igazság. Arról van szó, hogy nagyon sokféle információs csatorna létezik, ezeket a fiatalok nagyon jól tudják használni, és ezeknek nagy része a jelzésszerű kommunikációra épül. Tehát most azonnal valamit azonnal mondani, jelezni, megbökni, ismerjük ezt a kifejezést. Ezek alkalmasak egyébként a kapcsolat jelzésére, de a kapcsolat tartalmi feltöltésére kevésbé. Amikor arról van szó, hogy én egy érzést, egy érzelmet szeretnék megfogalmazni, egy tájat szeretnék leírni, annak a részleteivel együtt ott vagyunk bajba. Tehát nem úgy, hogy ne tudnánk magyarul, nem azzal van baj, hogy ne tudnánk a másikat megszólítani, hanem inkább azzal, hogy ezt tartalmilag választékosan írjuk le.
Mi lehet mindezen folyamatok hátterében, mennyire játszik szerepet a technika fejlődése, a számítógépek, okostelefonok elterjedése?
Nyilván vannak objektív és szubjektív okok. Az objektív okok miatt azért azt is el kell mondani, hogy a nyelv folyamatosan változik, arhaizálódnak azok a kifejezések, amelyeket nem használunk, és jönnek az új kifejezések. Tehát ez egy objektív körülmény. Objektív körülmény természetesen a technológia, vagyis az, hogy egyre több a gyorsan változó technológiai eszköz, és ezek a gyors kommunikációra ösztönöznek bennünket. És vannak szubjektív okok, a szubjektív okok pedig mindezek hatására gondolom az, hogy kapkodunk, egyfajta gyors kultúrában élünk, gyorsan akarunk válaszolni a jelzésekre, jelzésszerűvé válik a kommunikációnk, nem gondoljuk végig, mert nincs idő, mert kapkodunk a mondanivalónkat, nem írunk naplót, nem olvasunk eleget, és itt most rögtön cáfolnám azokat, akik azt mondják, hogy de hát ugyanannyit olvasnak a gyerekek interneten, az lehet, de hát az nem ugyanaz az olvasás. Szóval amikor az ember elmerül egy jókaiban, azért az nem egészen azonos azzal, hogy a Facebookot lapozgatja és a kép aláírásokat nézegeti. Tehát ezt a kettőt azért nem mosnám egybe. Gondoljunk arra, hogy egy vers megértése, ami mégiscsak azért a legmagasabb szintű kommunikáció, az időt igényel, és mindenki most tegye a szívére a kezét. Legutoljára mikor merült el egy versben, nem átfutotta, hanem megpróbálta azt úgy nagyon mélyen átérezni. Hát ez szorul ki az életünkből, és ennek a következménye szerintem az elszürkülő szókincs.
Minden esetre a felgyorsuló világnak azért van valamilyen pozitív hozadéka a magyar nyelvre?
Nagyon nehéz a kérdésre válaszolni, mert ha az ember negatívumokat mond, akkor azt mondják, hogy kultúrpesszimista, ha pozitívumokat mond, akkor azt mondják rá, hogy megfontolatlan. Tehát igen nehéz erre bármit mondani. A magyar nyelvre, hogy milyen hatása van ennek az új világnak, az én véleményem szerint gyorsulnak a nyelvi változások, és ennek van egy objektív határa a felgyorsulásnak. A nyelv mindig változott, a nyelvben a változás természetes, de ha ez nagyon felgyorsul, az kommunikációs akadályokhoz vezet. Én azt mondanám, hogy ez nem pozitív hozadék.
Balázs Géza nyelvészt hallották. Ezzel a Családi Hét, az Inforádió Családi Magazinja még nem ért véget, nem sokára a rövid hírek után folytatódik a magazin műsor.